Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
A napokban egy nagy generációs társunk az alábbi bejegyzést tette közzé. Megvan a bézs szarvasbőr kesztyű bal fele. Hogy kereshette anyám, vagy ahogy ő szerette édesanyám, aki ma lenne 97 éves? Üzenem neki, hogy a komód alsó fiókja alatt volt. Vagy lehet, hogy a nagyanyám kereste? Neki kellene üzenni? Ez a bejegyzés felidézett bennem egy régebbi interjút, amit javaslom, hogy hallgassunk meg újra, mert a lélektan olyan létező, de tudományosan nem bizonyítható kérdéseiről szól, amelyek mindenkit érintenek. Koltai Mária pszichiáterrel, családterapeutával beszélgettem.
Az első kérdésem az, hogy ön szerint létezik-e családi tudattalan? Vagyis összeköt minket a közös létünkön és a családi vérségi kapcsolaton túl valami olyasmi, aminek nem vagyunk tudatában, de mégis létezik?
Köszöntöm a hallgatókat, és ezt a kérdést is, mert zavarba jöttem tőle.
Miért?
Most ez egy olyan kérdés, amire nem tényszerűen tudok felelni, hanem azt mondom, hogy én hiszek benne. Az egy hipotézis. Mellesleg meggyőződésem és számos tudományos, tapasztalati, pszichológiai bizonyíték van arra, mellesleg a 20. század pszichológiájának legeslegnagyobb felfedezése, amit persze már évszázadokkal előbb is tudtunk, hogy az emberi lény, a személyiség egy nagyon jelentős része az tudattalan mezőben, területen működik. Ugye Sigmund Freud fantasztikus felfedezéséről van szó, hogy nem csak tudatos és kognitív és ésszel ellenőrizhető módon működő lények vagyunk.
Igen, hát ez szinte már benne van a köztudatban, azt Igen. hiszem, hiszen olyan sokszor emlegetjük meg azt is, hogy a személyiségünk vagy nem tudom, minknek a tudattalan. Tehát a tudattalan részünk tulajdonképpen nagyobb, mint a tudatos.
Így van, a jéghegynek.
Egy csúcsa a tudatunk.
Alatt a tengerben lévő sokkal nagyobb része. Mindazonáltal azért ez egy hipotézis, és még inkább hipotézis a családi tudattalan, ami Szondi Lipótnak, a zseniális magyar pszichológusnak a megalkotott fogalma. Ez is egy forradalmi dolog, mármint a tudománytörténetben, a pszichológia történetében, hiszen Freud a személyes tudattalan működéséről és bizonyításáról írt és beszélt. Jung megalkotta a kollektív tudattalan fogalmát.
És mi az a családi tudattalan?
A családi tudattalan az, amiben egy család tagjai osztoznak. A családi történetre, működésre, működési módokra, kapcsolatokra vonatkozó olyan szabályok, szerepek együttese, amit mint egy ösztönösen, minták alapján soha nem tisztázott vagy tudatosult működésmódban élünk.
Akkor ezt másképp kérdezem, illetve fogalmazom meg, mert ebből, amit mond számomra, az is következik, hogy az embernek igazából nincsen szabad akarata, ha bekerül egy családba.
Azt nem jelenti, hogy nincs egója, énje, tudatos része. A szabad akarat az a tudatos részünkhöz kapcsolódik. A döntések, a választás szabadsága, és egyáltalán az egyéniség jellegzetességei, azonban ez nem zárja ki a másikat. Az ember, az élet, az egy dinamikus jelenség. Minden és annak az ellenkezője és ennek a kapcsolatának a dinamikája határozza meg a működést.
Hát alapvetően igen, a tudatos részünk a szabad akaratunk, de ha azt mondom, hogy beleszületek egy családba, és ismétlek mintákat.
Így van.
Alapvetően, akkor egyáltalában nem vagyok szabad, hiszen hát ahova születtem, azt fogom követni, vagy azért, mert követni akarom, tehát mondjuk Igen. a szüleim, a nagyszüleim mintáit ismétlem, anélkül, hogy tudnék róla, vagy azért, mert teljes egészében szembefordulok vele, és azt mondom, hogy na ez az, amit nem akarok, így élni nem akarok, és másképp fogok élni.
Hát
másképp fogok élni?
Pontosan így van, ez sors, ugye? és a kapcsolatainkat meghatározó tények birodalmába tartozik, hogy milyen korban, milyen történelmi, földrajzi környezetben, milyen kulturális térbe születünk,
de a családba.
És milyen családba, uh-huh. azt nem tudjuk eldönteni és meghatározni. Az megszabja a sorsunkat, az őseinket. De hát azért ehhez is tudatosan nagyon sok közünk van. És ehhez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok köze van mindenkinek, aki pszichoterápiával foglalkozik, aki családokkal foglalkozik, családterapeutáknak, hogy ismerjük meg a családunkat, a családunkban élt ősöket, elődöket, a családi történeteket, hogy tisztán látjuk,
és ha nem ismerem őket,
zajlott, hát akkor kutassunk utána.
De ha nem kutatok utána, mondjuk. Hát akkor is azáltal meghatározva élek, ahogy ők éltek, csak nem tudok róla?
Akkor nagyon-nagyon erős lesz az a tudattalan hatás, amikor aztán magam sem értem, hogy miért választok úgy, ahogy választok, miért döntöttem bizonyos kritikus helyzetekben úgy, ahogy döntöttem, hogy bizonyos konfliktusokat hogy oldok meg, hogy milyen kapcsolati mintákat részesítek előnyben, sőt, hát Szondi szerint, hogy milyen hivatást választok, betegséget, halálnemet.
Milyen betegséget választok?
Igen, igen, ez a sorskönyvben le van írva, hogy bizonyos, hát Szondi szerint látens génjeink, tehát öröklött sajátosságaink megszabják a választásainkat, amiket nagyon gyakran tudattalanul teszünk, vagy valami egészen más motivum alapján gondolkodunk felőle, mint ami igazán a mélyében zajlik. És hát ez egy nagy-nagy családi ismereti, családi önismereti, az identitásunkat tisztázó munkában és folyamatban történhet meg. Hogy
ha megismerem a családom történetét, akkor nem választom azt a betegséget, hogy az ön által felhozott példánál maradjak?
Hát vannak betegségek, amiknek a választása döntés kérdése is. És,
például?
És hát például a szenvedélybetegségek, az alkoholizmus. Azt gondolom, hogy elég kézenfekvő és mindannyiunk által ismert jelenség, hogy vannak olyan családok, ahol generációról generációra öröklődik, ugye úgy mondjuk, hogy öröklődik és adódik át, hogy vannak veszélyes alkoholisták a családban. És felismerve a mintát, hogy ki miért, hogyan vált szenvedélybeteggé, és tudott-e választani aztán, tudta-e választani a józanság útját, az az alkoholizmusból való felépülésnek, és egy családi minta megtörésének a nagyon-nagyon lehetséges programja.
Mitől tudja az ember megtörni a családi mintát? Mondjuk az alkoholizmus példánál maradva, de lehet egy családi minta például, hogy valaki orvos vagy gyógyszerész 5-6 generáción keresztül, és bármennyire nem akarok az lenni, akkor is az leszek, mert követem az elődeimet.
Igen, hát vannak pozitív minták, amikor a hajlamok, a tehetség, a készségek, a képességek, azok bizonyos hivatások választása felé visznek. Hát gondoljunk nagy zenész családokra, a Bach családra például.
És nem volt ez ott kötelező?
Bizonyos zenész. Lehet, hogy volt egy elvárás is, meg lehetőség, de adottság és tehetség is. Ezt egyébként úgy is hívják, hogy delegáció. Ezek a pozitív delegáció.
Tehát delegálnak és az őseim valamire?
Így van, így van. Igen, ez a Helm Stierlin nevű nagyszerű német családterapeuta fogalma, és nagy igazság van benne, hogy ez létező jelenség, és baj csak akkor van vele, és a családi minták öröklésével is csak akkor van baj, hogyha valami káros, diszfunkcionális, veszedelmes dologra delegálnak, illetve hát abba sodródunk bele, vagy ami nem egyezik a hajlamainkkal és a tehetségünkkel. Úgy kényszerítik ránk, mit tudom én, a valamelyik szülő nagyon szeretett volna zongoraművész lenni, és akkor kényszeríti a gyereket, hogy zongoraórákkal gyötörje magát.
De ez egy tudatos kényszerítés, nem?
Igen, igen. Tudatos kényszerítés, de mondjuk tudattalan esetleg az a része, hogy a magam vágyát vetítem rá, és kényszerítem rá a gyerekem.
De ez nagyon sokszor van, nem?
Nagyon sokszor, igen. Ez egy nagy hiba. Azt mondja erről a Carl Gustav Jung, hogy semmi sincs nagyobb hatással a gyermekre, mint a szülők meg nem élt élete. Ez is igaz, hogy ami nekem hiányzott, azt szeretném, ha neki meg lenne, és akkor rákényszerítem.
És az Istennek nem akarja.
Még ha nem akarja, akkor is. Szóval ezeket a dolgokat egy személyes önismerettel és a családi hajlamok, képességek, tehetségek, elvárások, meg hiedelmek ismeretével azért lehet korrigálni. Nagyon-nagyon sok mindent, szinte mindent lehet korrigálni.
Kis türelmet kérnék Koltai Máriától, egy pár perc múlva folytatjuk a beszélgetésünket.